nami Bog, s nami zbavi Bog. Razumite jazice, razumite jazic, i pokajajte se, i pokajajte se, jako s nami Bog.
Az ikonok misztikus világába avat be bennünket egy parókus, aki szakértője ennek a témának.
Most már hagyomány, hogy minden év szeptemberének harmadik hetében megrendezik az Art Sacra Fesztivált. Így került sor a gazdagréti Szent Angyalok templomában egy ikonkiállításra. A kiállítás megnyitó után egy nagyon izgalmas előadást hallgathattunk Maklári Ákos parókustól, aki az ikon készítésről és az ikonokról beszélt nekünk. Mikor és hol ismerkedett meg az ikonokkal?
Mi görögkatolikusok dönthettünk, én is döntöttem, és családos állapotot választottam. Tehát én házas gyermekeket nevelő családapa is vagyok, amellett, hogy parókus. Én is ilyen családba születtem, és édesapám, aki sajnos hamar fiatalon elhunyt, ő nagyon szerette az ikonokat. Ez a 60-as évek vége, 70-es évek elején, ez nem volt még akkor nagyon divat. És ő ikonokat festett a lakásunkban, sok ikon volt, templomot is festett. Tehát én legkorábbi emlékem tényleg az, hogy ő az asztalánál ül, és egy keresztrefeszítési ikont fest, egy Golgotát.
Tulajdonképpen mit jelent az ikon? Az én első találkozásom az ikonnal, ez nem volt túl szerencsés, mert a Tarkovszki Andrei Rublyov című filmét néztem meg, és bennem inkább a borzalmak maradtak meg, mint maga a művészet, meg a festészet.
Igen, azt hiszem, hogy vannak filmek, amiket nem árt sokszor többször megnéznünk, és mindig más héjat tudunk lefejteni róla. Valóban sokkoló volt az a film, a szenvedés megbemutatása is, a harangöntés is. Az ikon önmagában a görög szó képmást jelent, képet jelent, látomást is jelenthet. Ha ma azt mondjuk, hogy ikon, az embereknek egyre nagyobb százaléka, főként a fiatalok, a számítógép képernyőjén lévő kis ábrára gondol, amire rá lehet bökni, és akkor történik valami. Az ikon eredendően képet, képmást jelent. Az ikon igazából szent kép, amelynek tisztelete is, ez a művészet ilyen mondjuk így, a bizánci rítusban alakult ki a kereszténység első évszázadaitól kezdve. Tehát az ikon az a bizánci hagyományban a szent képet jelenti, de ez nem zárja ki azt, hogy vannak ikon mozaikok is. Amikor klasszikus mozaikra gondoljunk, de ikon stílusban, ikonként ábrázolják a szenteket, az Úr Jézust vagy a szentírási jelenetek. De általában az ikonok azok festett táblaképek, vagy pedig a templom falán belül vagy kívül található szentképek. Az ikon elnevezés egyébként azért nagyon fontos, és hogy beleérezzünk ennek a lelkiségébe, teológiájába, el kell mondanunk, hogy az Isten ugye a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. És ez azt jelenti, hogy minden ember, minden létező ember, független attól, hogy egészséges vagy beteg, idős vagy fiatal, gazdag vagy szegény, minden ember az Isten képiségét viseli magán. Ez az ikonságunk azt jelenti, hogy az Isten megjelenik az emberben. Az Isten képiségünk adja az emberi méltóság alapját a keresztény erkölcstanban például. Origenész, a nagy egyházatja azt mondta, hogy az Isten legszebb ikonja maga az ember. Tehát az ikon, ha így közelítjük meg, akkor érezzük, hogy mennyire fontos az ember-Isten, Isten-ember kapcsolatában az ikonábrázolás.
Nincs egy ilyen tézis, de a zsidó vallásban képek ne szerepeljenek.
Az Ószövetségben nagyon szigorú törvény volt, hogy faragott képet magadnak ne csinálj. Tehát nem lehetett ábrázolni természetesen a mennyei világot, a teremtőt, az Istent, nem lehetett ábrázolni senkit. Emberábrázolást miért tiltotta az Ószövetség? Mert a báványimádó nemzetek, népekkel volt körülvéve. Ettől óvta meg ez a parancs a zsidóságot, hogy nehogy báványimádóvá váljanak, nem is váltak azzá. A korai kereszténység természetesen átvette ezt a szokást, tiltást, hagyomány, törvény, tiltást, és az első évszázadokban egészen a 9. század közepéig tartott ez a vita. Főként a keleti kereszténységben, amely ebben az időben az erősebb is volt, mint a bizánci birodalom, mint a nyugat-római birodalom, hogy szabad-e ábrázolni, vagy nem szabad ábrázolni a Szentírást, az Úr Jézust, az Isten Szülő Szűz Máriát. És ez a úgynevezett ikonromboló harc, ez nem egy egyszerű ideológiai vita volt, hanem polgárháború volt. Nagyon sok ember lelte halálát abban, hogy ikon romboló vagy ikon tisztelő volt. Ez a küzdelem az ikon tisztelet irányába haladt. Egyes bizánci császárok ikon tisztelők voltak, mások ikon rombolók, engedték, tiltották, és ez a folyamat szülte meg végül is azt 800-as évek közepén, hogy az ikon tiszteletet lehetővé tették. Nem volt egyértelmű tehát az ikonoknak a tisztelete, a szentképek tisztelete, de teológiailag is, és minden más szempontból kiforrott ez a döntés, hogy igenis szabad ikonokat készíteni, mozaikokat készíteni, szabad ábrázolni az Úr Jézust, a szenteket, a szentírást, viszont nagyon fontos szabályok is megfogalmazódtak természetesen, főként Damaszkuszi Szent János is, más nagy szenteket is említhetnénk, akik természetesen megfogalmazták azt, hogy nem az anyagot, a fát, a követ, a festéket tiszteljük, hanem mindig azt, akit ábrázol. Az imádat az Istent illeti meg, a tisztelet a szenteket illeti meg, soha nem válhatunk bálványimádóvá.
Csak fára lehet ikont készíteni?
Válasszuk ketté, a kő, vagy mozaik, az is ugye kő, a menekülő bizánciak hozták magukkal az ikonábrázolást, amely Róma szerte Dél-Itáliában és Ravennában is megcsodálhatóak. Óriási benyomást hatást gyakorolt a latin kereszténységre a bizánci ikontisztelet és ikonábrázolás. Természetesen a táblaképre, a faképre megfelelő alapozásra készült ikonokról beszélünk, illetve természetesen, hogy a templom falakat kívülről is, belülről is ikonképekkel díszíti az ortodox és a görögkatolikus hagyomány.
Milyen témákat dolgoz fel egy-egy ikon?
Alapvetően csoportokba lehet osztani az ikonokat. A legelterjedtebb, mikor egy szemét ábrázol, az ikon magát, az Úr Jézust, az Isten szülő Szűz Máriát kezében, ölében, a gyermek Jézussal, a szenteket, az ő portréit, állókép teljes formában, vagy úgy mondjuk, hogy mellképként, vagy egyszerűen csak arcot ábrázolhatnak, ószövetségi és újszövetségi jeleneteket. Egy bizánci templom, ha valaki jár Görögországban, vagy Szlávországokban, vagy Romániában, Erdélybe is bemegy egy ortodox templomba, sokkal inkább Moldáviában, a kolostorokra gondolva, akkor azt látja, hogy nincs egy négyzetcentiméter fehéren hagyva. Egyrészt imádságra hív az ikon, másrészt tanít az ikon, és harmadrészt pedig gyönyörködtet, tehát szép is. És az érzékszerveknek ilyetén való lefoglalása, az valóban az ember hitének és az imádságának a megágyaz, elmélyíti azt. És természetesen ezek a cselekmények, a példabeszédek, Jézusnak a csodái, a Jézus életének legfontosabb jelenetei, vagy a Szűz Mária életének legfontosabb eseményei és ikonokon ábrázolva vannak.
Fontos a sorrendiség, ahogy ezt elhelyezik?
Természetesen fontos az ikonosztázionon, ami egy templomban elválasztja a szentét és a hajót, ott egy kép állványt látunk, ezt hívjuk ikonosztázionnak, ennek is megvan a maga struktúrája, kánonja, ami szerint a képeket elhelyezik. De a templomban is általában sorba haladva egy bizonyos magasságban látható a Jézus életének legfontosabb eseménye.
Tehát szemmagasságban?
Vagy pedig fölfelé haladunk. A kupolában pedig mindig a mindenek ura, a Pantokrátor elnevezésű Krisztus ikon látható. Tehát ennek van egy szabályrendszere, persze ezt ettől el lehet térni, csak hát miért térnénk el attól, ami jó is bevált már.
Kicsit más a katolikus templom berendezés, mint egy görögkeleti templomnak. Mi a különbség?
A római katolikus vagy latin kereszténység építészeti, egyházépítészeti történetét jobban ismerjük. Ugye a művészet történeti szempontból a román, a barokk, a klasszicista és a többi stílusokat nagyon jól ismerjük, megtanuljuk. A bizánci hagyományban, a keleti kereszténység bizánci ágában, a bizánci rítusban, amelyben a legtöbb szláv, ortodox és görögkatolikus, illetve szentföldi és észak-afrikai görögkatolikus egyház tartozik, külön megemlítve a most különösen is szenvedő egyházakat Szíriában. Tehát a bizánci ágban a templom az egy centrális építmény. Gondoljunk csak a nagyon híres, minden bizánci templom struktúrájának édesanyjára, a konstantinápolyi bizánci Hagia Szófiára pontosan. Tehát egy centrális kör, szinte kör alapú struktúrára, szerkezetre gondoljunk, ellentétben ugye a római ritusban a hajó, mellékhajó és a szenti kórus kialakítással. A bizánci templom tehát általában egyenlő szárú kereszt alaprajzot jelent, aminek az egyik szára a szentély, nagyon leegyszerűsítve, hatalmas díszes kupolával.
A zene milyen szerepet játszik egy görög-katolikus szertartásban?
Ugye, amikor mi görög-katolikust mondunk, azért mondjuk, hogy görög, mert a bizánci rítushoz tartozó. Ugye az öt nagy rítus családból a latin, a római, a bizánci, a kopt, az örmény, és a szirkád rítus családot különböztetjük meg. A latin a legnagyobb, a bizánci a másik legnagyobb. Mihez tartozunk? Ezért vagyunk görög katolikusok. A kérdés maga ugye az énekre, a zenére irányult, amiről el kell mondani, hogy a bizánci egyházakban nincsen instrument. Nem része a bizánci rítusnak a zeneszerszám, viszont annál inkább kifejlődött a többszólamoság. A bizánci, akár a szláv, akár a görög hagyományra gondolok, de a mi görög-katolikus, magyar görög-katolikus hagyományunk is gyönyörű többszólamú kórusműben, művekkel dolgozik.
A Szent Efrém.
Bubnó Tamás karnagyor is, megemlített Szent Efrém férfikar vezetője is mindig mondja, hogy erre nagyon figyeljünk, hogy a hívek énekeljenek. Hogy ez rendkívül fontos. Tehát az aktív részvétel és az Isten dicsőít is az imád.
A hívőket könnyen elérik, de mit üzen azoknak az embereknek, akik nem gyakorolják a hitet?
Nagyon sok embernek van hite, ehhez képest nagyon kevesen tartoznak az egyház kötelékébe. Mindenkit arra buzdítok, hogy keressük azokat a közösségeket, ahol valóban a Szentlélek szeretettel fűzi össze az embereket, ahova jó tartozni. Mivel, hogy aki nem tartozik sehova, azt elfújja a szél.
Maklári Ákos farókussal Tordai Judit beszélgetett.